Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országjárásra indult Orbán Viktor. A kampány körút első állomásaként a Veszprém vármegyei Nemesgörzsönyben gazdákkal találkozott, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő beszélt arról, hogy a mezőgazdasági árak összeomlottak, mégpedig Brüsszel elhibázott döntései miatt, és ezt úgy lehet orvosolni, hogy új vezetőket választunk az Európai Unió élére. A brüsszeli döntéshozók világháborús készülődéssel reagálnak a mostanra kritikussá vált ukrajnai harctéri helyzetre, annak ellenére is, hogy a fegyverszállítások stratégiája totális kudarcot vallott az utóbbi évek során, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Luxemburgban az Európai Uniós Külügyi Tanács szünetében. Szijjártó Péter szerint ezek az akciók nem vittek közelebb a békéhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy elkezdődött az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag előkészítése. A magyar vállalatokkal szembeni ukrajnai boszorkányüldözés nem szűnt meg az OTP ügyével, jelentette ki a tárcavezető, azzal kapcsolatban, hogy az ország hatóságai visszakívánják vonni a Richter tucatnyi gyógyszerének helyi forgalmazási engedélyét. A Nuclear Sharing NATO program keretében Lengyelország kész atomfegyvert fogadni a területén, amennyiben a szövetségesek úgy döntenek, jelentette ki a lengyel elnök a Fakt lengyel napilapban. Andrzej Duda úgy érvelt, Oroszország egyre nagyobb mértékben militarizálja a Lengyelországgal szomszédos Kaliningrádi megyét, és az utóbbi időben atomfegyvert telepített Fehér Oroszországba is. Oroszország hadserege megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket, ha Lengyelországba atomfegyvereket telepítenek, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A Kreml már 2022-ben azt hangoztatta, hogy a lépés növelni a feszültséget a térségben. Katonai és védelmi ipari együttműködési megállapodást írt alá Magyarország az Egyesült Arab Emírségekkel, tudatta a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf jelezte, a háború korában hazánk mindent megtesz a békért, mivel azonban a nemzetközi közösségek egyre inkább az eszkaláció felé sodorják a konfliktusokat, a magyar kormány kiemelt célja az ország védelmi képességének erősítése. Az Európai Unióban szuverén, egymással együttműködni képes, erős nemzeti államok és demokráciák szükségességét hangsúlyozta a Magyar Országgyűlés elnöke felszólalásában az uniós tagországok parlamenti elnökeinek konferenciáján Palmában. Kövér László szerint napjaink kihívásai közepette nem eszmei és politikai kizárólagosságra törekvő brüsszeli birodalmi diktatúrára van szüksége az EU-nak. A jövő évi konferenciát Magyarország rendezi. Hazánk nem adja fel szuverenitását és hisz a független nemzetállamok Európai Szövetségében, amelyet az alapszerződések jelenleg garantálnak, mondta a köztársasági elnök a szlovéniai Brdo pri Kranjuban. Sólyog Tamás a Szlovéniával szomszédos országok államfőinek informális találkozója után közölte, a megbeszélés során ismertette az európai politikában egyre inkább teret nyerő föderalista szemlélettel ellentétes magyar álláspontot. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 2321 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, közölte részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. A kormány célja, hogy fenntartható növekedési pályára állítsa a gazdaságot, miközben a költségvetési hiányt és az államadóságot tovább csökkenti, fűzték hozzá. A hiány mértéke az idei évben 4,5, jövőre 3,7, 2026-ban pedig 2,9% lehet. Végül az időjárásról. A folytatásban kezdetben derültebb, később pedig borultabb lesz majd az ég, sokfelé lehet eső, zápor, illetve zivatar, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember legújabb száma.
Magyarország katolikus heti lapja, friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Ma 2024. április 23-a van, kedd. A technikus Péderi Zsolt nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jövök, majd a napverse hangzik el, és ebben Vörös Sándor Fele barátom mond című versét mondja el Kulka János. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd szívem első gondolata Horváth István Sándor atyakönyvéből egy újabb részt hallanak. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket hallanak, s a Szentek, Szent Életű Emberek mai adásában Szent Adalbert élettörténetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. Programajánlóval jelentkezem még 8 óra előtt. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb ma is a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó vételt és szép napot kívánok!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal az etetés terápiáról lesz szó. A következő percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
40 éves volt a gyermekrehabilitációs osztály, ugye 1982-ben alakult. Nyilván ebben az időszakban, tehát akár 40 évvel ezelőtt is voltak ilyen típusú cerebrálparetikus gyerekek, mint ahogy az imént mondtad. Valahogy ez a probléma, az etetésterápia akkor még nem került be ennyire a köztudatba, hiszen azt mondod, hogy az osztályon is 2016 óta foglalkoztok vele.
Bekerült a köztudatban, nem így, mint etetésterápia. Tehát én azt mindig büszkén mondom, hogy minden gyerekhez más út vezet ahhoz, hogy megnyissuk ahhoz, hogy hogyan tudjuk a későbbiekben táplálni. Én büszkén mondom, hogy az osztályunkon dolgozó valamennyi kolléganőm etetésterapeuta. Tehát mindenkinek megvan a maga módszere, hogy lehet a legkönnyebben megetetni a gyereket. Most az egyik gyerek az sűrűbben, a másik melegebben, a harmadik édesebben szereti azt az ennivalót. Tehát mindenki a maga módján próbálkozik a gyerek felé megnyitni az utat, hogy hogyan, és igenis elfogadjuk azt, hogyha azt mondja, hogy figyelj, ez a gyerek, ez csak édesen és csak forrón eszi meg az XY ennivalót, akkor úgy próbálkozunk, és igenis mindnyájan valamilyen formában itt a sok-sok évtized alatt etetésterapeutakká váltunk.
Még hogyha nem is végezték el ezt a tanfolyamot.
Elvégezték a tanfolyamot, az élet.
Igen. Kimondtál egy kulcsszót, azt mondod, hogy mindenki etetésterapeutává vált az osztályon. Ezek szerint az etetésterápia az mindenképpen team munkában valósul, meg mint ahogy a gyermekrehabilitáció alapjaiban, igen.
Mindenképpen team munkában valósul meg. A team legfontosabb szereplője a szülő, vagy a gondozónő. Ugye jelen esetben, mivel osztályunkon nagyon hosszú ideig ápolunk gyerekeket, mi magunk gyerekápolók is, ugye fontos szerepet töltünk be a gyerek mindennapjaiban, hiszen a nap 24 órájában velünk vannak, nekünk kell az utat megnyitni feléjük, de nyilván itt lép be a fejlesztő, a gyógypedagógus, a gyógytornász, külön velem a teambe dolgozik Szaló Kizelei Dorottya gyermekrehabilitáció szakgyógytornász, akivel együtt veszünk részt a terápiában leggyakrabban, illetve azokat a gyerekeket ő tornáztatja, akik a terápiára bekerülnek, illetve aki a legeslegfontosabb szereplő, a pszichológus. És abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy van osztályunknak pszichológusa is, van gyógypedagógusa is, és természetesen azok a szakorvosok, akikhez ugye a gyereket utalják a házi orvosi rendelőből a gasztroenterológus, de a végső állomás, míg eljutnak a evés vizsgálathoz, az a gyermekrehabilitáció szakrendelés.
Ezek szerint mindenki hozzáteszi a maga kis szeletét, a maga kis munkáját, és az lesz a végeredmény jó esetben, ami nagyon érdekes. A Budapesti Korai Fejlesztő Központban végezted ezt a 4 napos képzést, és ennek a tovább képzésnek az volt a címe, hogy jól enni. Nagyon megragadott engem, hogy nem eszünk jól, azért is adták ezt a címet, mert hogy egy kicsit rohanó a világ, hogyha a gyerekeket nézem, azért sokszor látjuk azt, hogy ott van a laptop, ott van az okostelefon a gyerek vagy a szülő kezébe, talán így próbálják lekötni, egy kicsit evésre buzdítani, de éppen az ellenkező hatást érik el vele, tehát nem véletlenül a tanfolyam címe?
Igen, sajnos igen, tehát ebben a rohanó világunkban, ami a tapasztalat és képzésen is felmerül, hogy sajnos a gyerekek életmódja, vagy illetve a szülők életmódja sem abban az irányban megy el, hogy a gyerekek a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot megkapják.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban az etetés terápiáról volt szó. Az elmúlt percekben Bodnár Gábornéval, a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ gyermekrehabilitációs osztályának részlegvezető ápolójával beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
cucina, se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo.
Che te ne frega, sarà perché ti amo.
E vola, vola, si sa,
sempre più in alto si va.
E vola, vola con me,
il mondo è nato perché.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
És most a várható időjárásról. A Nyugat-Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Másút egy délelőtt még csak kisebb körzetekben lehet felhős idő, csak délutántól várható felhőzet növekedés. Délelőtt csak a Nyugat és Észak-Dunántúlon, késő délutántól estétől délfelől egyre több felé várható esőzápor. Délnyugaton néhol zivatar is kialakulhat, az Alpokon jön magasabb részein havazhat is. Az északi északkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, helyenként erős tökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 21 fok között alakul, de a tartósan borongós Nyugat-Dunántúlon kicsivel 10 fok alatti értékeket is mérhetnek. Késő este 6 és 13 fok valószínű. S miket mértünk, mértek most? Békés Csaba 3 fok, Budapest, Debrecen 4, Győr 5, a Kékesen mínusz 2 fok van, Miskolcon és Napkoron 2, Paks 5 fok, Pécs 6, Sármelléken 8 fok van, Siófokon 6, Szegeden 4, Szolnokon 3, és Szombathelyen is 4. Ugyanez mondható el Sátoraljaújhelyről, Egerről és Jászberényről is. 30,6 Celsius fok. Ez a napi melegrekord 1995-ben Esztergomban mérték. Volt ennél jóval hidegebb is, mínusz 5,6 a hidegrekord 1938 óta, és Szombathely büszkélkedhet vele. Orvos meteorológia. Ma meleg jellegű fronthatással számolhatnak a frontérzékenyek. Náluk felléphet fejfájás, fáradtságérzet és álmatlanság. Útinform. A 3-as főúton Gyöngyös térségében a 80-as kilométer közelében építési munka miatt mindkét irányban útszűkületre készüljenek. Miskolc déli határában felújítják a Harsányi úti felüljárót. A 179-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. A felújítás miatt a Harsányi felüljáró sem használható. Kisújszárás térségében a 149-es kilométernél hídfelújítás miatt van félszélességű lezárás. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. És a kompokról annyi hír érkezett csak, hogy a folyami kompok általában 6 órától 18 óráig, illetve 19 óráig járnak óránként. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
Napverse. Fele barátom, mondd, voltál-e már úgy, hogy a csukott könyv előtted feküdt, titkok leltára, szépség ABC-je, de nem nyithattad ki elolvasásra, mert rajta szunnyadt egy macska kölyök, és sajnáltad az álmát megzavarni.
Vörös Sándor Fele barátom mond című versét Kulka János mondta el. Vörös Sándor Szombathelyen született 1913-ban. A szombathelyi reáliskolában végezte középiskolai tanulmányait, ahol az ismert nyelvész tanár, költő, néprajztudós Pável Ágostonnál lakott. Mindössze 15 éves volt, amikor a Hír című lapban megjelent első novellája, Az egyszer régen. Szintén 28-ban Karácsony Sándor közölte 4 versét ifjúsági lapjában Az erőben. Költői felfedezése a Pesti Hírlaphoz fűződik, ahol 29-ben mutatkozott be. Az Öregek című versek Kodály Zoltánt 1933-ban kórusmű komponálására ihlette. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Egyetem bölcsészkarán végezte, ahol esztétikából doktorált. 34-ben jelent meg első kötete, A hideg van. Egyetemi tanulmányai végeztével Pécset lett könyvtáros, majd Budapestre költözött. 47-ben feleségül vette Károlyi, ami költőnőt. 48 és 56 között a hivatalos irodalompolitika elszigetelte, kirekesztette, kizárólag műfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Pályája a legnagyobb közönség sikerét a 72-ben megjelent Psziché című verses regényével aratta. Vörös Sándor 1989-ben hunyt el.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői adásunk témái. A jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája. A jó pásztor vasárnapja a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A pápa a keresztény iskola testvérek nagykáptalanjához. Segítsétek az összetört álmú diákokat. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történet Tudományi Bizottság tagjával. A jó pásztorral fedezzük fel ismét az élet titkát. Ferenc pápa Regina Czőli imája.
Buona domenica.
Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, feltámadt és nekünk adta lelkét. Mindnyájunkat nevünkön szólít, és ha eltévedünk, addig keres bennünket, amíg újból rá nem talál. Fejtette ki Ferenc pápa jó pásztor vasárnapján délben a Regina Czőli elimádkozása előtt mondott beszédében. Értékünket nem világi sikereink határozzák meg, mert Jézus szemében nagyon sokat érünk és örökre. Fedezzük fel ismét az élet titkát. Szenteljünk minden nap időt, hogy Krisztus jelenlétében legyünk, hagyjuk, hogy a jó pásztor szerető karjai befogadjanak bennünket. Buzdított rá a Szent Atya. Ezt a vasárnapot Jézusnak, a jó pásztornak szenteljük.
È dedicata a Gesù buon pastore.
Kezdte beszédét Ferenc pápa, idézve az evangéliumi szakaszból Jézus szavait. A jó pásztor életét adja a jóakért. A Szent Atya hozzátette, hogy Jézus olyan nagyon ragaszkodik ehhez a szemponthoz, hogy háromszor is elismétli húsvét negyedik vasárnapjának evangéliumi szakaszában. De felmerül a kérdés. Milyen értelemben adja életét a pásztor a juhokért? A kérdésre válaszolva Ferenc pápa kifejtette, hogy pásztornak lenni, különösen Krisztus idejében, nem csupán egy mesterség volt, hanem egy egész életet jelentett. Nem egy ideig tartó foglalkozásról volt szó, hanem arról, hogy a pásztornak egész napokat, sőt még az éjszakákat is meg kellett osztania a juhokkal, mondhatnánk, hogy szimbiózisban élt velük. Jézus az evangéliumi szakaszban elmagyarázza, hogy ő nem egy béres, aki nem törődik a juhokkal, hanem ő pásztor, aki ismeri őket. Ő ismeri a juhokat, húzta alá Ferenc pápa. Ez így van. Jézus mindannyiunk pásztora.
Pastor de tutti noi.
Ismer mindnyájunkat, nevünkön szólít minket, és amikor eltévejedünk, addig keres bennünket, amíg újból ránk nem talál. Utalta Szent Atya Lukács evangéliumára. Még ennél is több. Jézus nem pusztán egy derék pásztor, aki osztozik nyája életében. Ő a jó pásztor, aki életét áldozta fel értünk, föltámadt és nekünk adta lelkét. Ez az tehát, amit az Úr mondani akar nekünk a jó pásztor képével. Nem csak azt, hogy ő a nyáj vezetője, a nyáj feje, hanem mindenek előtt azt, hogy mindnyájunkra úgy gondol, mint életének a szeretetére. Gondolkozzunk el ezen, kérte Ferenc pápa. Krisztus számára én fontos vagyok. Ő gondol rám. Pótolhatatlan vagyok számára. Életének végtelen árát jelentem. És ez nem csupán egy szólásmondás. Ő valóban értem adta oda az életét, értem halt meg és támadt fel. Hogy miért? Azért, mert szeret engem, és olyan szépséget talál bennem, amit én gyakran nem látok. Hányan vannak ma azok, akik alkalmatlannak, sőt rossznak tartják magukat? Hányszor gondoljuk, hogy értékünk az elért céljainktól, a világ szemében való sikerünktől, mások ítéletétől függ? Milyen sokszor semmiségért elpazaroljuk önmagunkat, állapította meg Ferenc pápa, hangsúlyozva, hogy a mai evangéliumi szakaszban Jézus azt mondja nekünk, hogy az ő számára nagyon sokat érünk, és örökre.
Valiamo tanto e sempre.
Akkor tehát ahhoz, hogy ismét önmagunkra találjunk, az első dolog, amit tennünk kell, az az, hogy az ő jelenlétébe helyezzük magunkat, hogy engedjük, hogy befogadjanak és felemeljenek bennünket a mi jó pásztorunk szerető karjai. Ferenc pápa ezután a következő kérdések feltevését javasolta. Találok-e minden nap egy pillanatot arra, hogy elfogadjam azt a bizonyosságot, amely értéket ad az életemnek? Képes vagyok-e találni egy pillanatot az imádságra, az imádásra, a dicsőítésre, hogy Krisztus jelenlétében legyek, és hagyjam, hogy ő megsimogasson engem? A jó pásztor azt mondja nekünk, hogy ha ezt tesszük, újra felfedezzük az élet titkát. Emlékezni fogunk arra, hogy a jó pásztor az életét adta értünk, neked és nekem, mindnyájunknak, és hogy az ő számára mindannyian fontosak vagyunk. Hangsúlyozta Szent Atya, majd a következő fohásszal zárta le a Regina Czőri elimádkozása előtt mondott beszédét. A szűzanya segítsen nekünk, hogy Jézusban megtaláljuk az élethez elengedhetetlenül szükséges dolgokat.
Regina Czőri letári, alleluja.
A jó pásztor vasárnapja, a hivatások világnapja. Imádkozzunk az új papokért. A Regina Czőri elimádkozását követően a pápa szólt a hivatások világnapjáról, majd megismételte felhívását, hogy a Közel-Keleten és Ukrajnában a háború logikája helyett jusson érvényre a diplomácia és a párbeszéd útja. Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy húsvét 4. vasárnapján, a jó pásztor vasárnapján ünnepeljük a hivatások világnapját, amelynek idei témája: meghívást kaptunk a remény elvetésére és a béke építésére. Ez egy nagyon szép alkalom arra, hogy újra felfedezzük az egyházat, mint egy olyan közösséget, amelyet a karizmák és hivatások több szólamúsága jellemez az evangélium szolgálatában. A pápa ebből az alkalomból szeretettel köszöntötte a római egyházmegye újpapjait, akiket tegnap délután szentettek fel a Szent Péter bazilikában, majd arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak az új papokért. A pápa ezután a Közel-Keleti helyzet témáját érintette, amelyet továbbra is aggodalommal és fájdalommal követ. Megismételte felhívását: ne engedjünk a visszakövetelések és a háború logikájának, ehelyett jussanak érvényre a párbeszéd és a diplomácia útjai, amelyek oly sok mindent elérhetnek. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a két nép hamarosan felhagyhat a szenvedéssel. A pápa azt kérte, hogy ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról sem, amely oly sokat szenved a háború miatt. Ferenc pápa a keresztény iskola testvérek nagy kaptalanjához. Segítsétek az összetört álmú diákokat. Hétfő reggel találkozott a Szent Atya a francia alapítású keresztény iskola testvérek szerzetes rend római nagykáptalanjának 64 tagjával. A De La Salle Szent János által 1680-ban Reims-ben létrehozott kizárólag testvérekből álló kongregációt a szentszék 1725-ben hagyta jóvá, és a nagykáptalan erre a jubileumra készül. A Szent Atya mindenek előtt megköszönte a munkájukat, amelyet sajátos karizmájukkal a gyermekek és fiatalok evangelizálásáért végeznek, az oktatáson és a nevelésen keresztül. Az intézmény mostani bicentenáriumi jubileuma, lehetőséget kínál arra, hogy visszatérjenek az alapítók eredeti elképzeléseihez. Szolgálatuk ma már a világ különböző országaiban jelen van, mert műveiket teljesen az Úrra bízták, és a diákokat minden erejükkel a teljes emberi fejlődés szem előtt tartva szolgálják. Az iskola testvérek ma a világ szegénységtől és főként a fiatalok munkanélküliségétől sújtott régióiban dolgoznak, ezért a pápa arra buzdította őket, hogy igazi atyai szívvel az Isten szerető és együtt érző arcát tükrözzék diákjaik felé.
Padri, che riflettono il vostro amorevole e compassionevole.
Hivatásuk jegyében a perifériákat választják, amely már önmagában is tanúságtétel a világ előtt, amelynek arcát eltorzítják a háborúk, a közöny és a leggyengébbek elutasítása. Segítsék az ottani fiatalok sok okból összetört álmainak megvalósulását, és hogy a háború félelmében élő gyermekek se veszítsék el a képességüket, hogy mosolyogjanak. Nagy káptalanjuk végén megújítják majd a szűzanya szeplőtelen szívének tett felajánlásukat, ezért pedagógiájukban segítse őket Mária teljes igenje, amely egészen belesimult Isten üdvözítő tervébe. A szűzanya segítse őket a kezdeti buzgalom megőrzésében, hogy alázatosan, az Istenbe vetett bizalommal, valamint gyengétsége és irgalma jegyében örömmel tudjanak szolgálni. Zárta beszédét Ferenc pápa, a keresztény iskola testvérek szerzetes rend római nagykáptalanjának 64 tagjához. Interjú Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával. Ferenc pápa április 20-án szombaton délelőtt kiagotáson fogadta a fennállása 70. évfordulóját ünneplő Pápai Történettudományi Bizottság 35 tagját, köztük Molnár Antal történészt, a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatóját. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Stúdión kedves vendége Molnár Antal történész, egyetemi oktató, a Pápai Történettudományi Bizottság tagja és egyúttal a Budapesti Történettudományi Intézet igazgatója. Most pedig részt vett a Pápai Történettudományi Bizottság 70 éves jubileumi ülésén, amelyet valójában a Szent Atya is megtisztelt. Mindenek előtt arra kérdezek rá, kedves Antal, hogy a Szent Atya beszédéből melyek a számodra legfontosabb pontok?
Köszönöm szépen, én sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igazából ez egy nagyon gazdag beszéd volt, amelyben a pápa reflektált a bizottság 70 éves történetére. Nagyon érdekes, hogy 70 év, és pontosan 70 kötet a publikáció is, ami megjelent, tehát ez pontosan egybevág a két szám. Nagyon fontos gondolat volt szerintem, ami számomra nagyon kedves, már csak a korábbi munkám miatt is, az a kulturális diplomácia hangsúlyozása. 2011 és 2016 között a Római Magyar Akadémia igazgatójaként szolgálhattam a magyar kultúrát Róma, és meggyőződésemmé vált, hogy igazából kevés fontosabb dolog van a nemzetek közötti együttműködéshez, vagy a magyar nemzet, a magyar nép értékeinek külföldi megismertetéséhez, mint a kulturális diplomácia. Amikor a pápa beszédét azzal kezdte, hogy a kultúra diplomácia a legfontosabb, akkor úgy éreztem, mintha kifejezetten hozzám szólt volna.
Jellemző volt egyébként a bizottság 70 éves történetére, hogy túl a saját illetékességén, amelyek történelmi szempontok, A kultúra felé is tekintett és próbált nyitottan üzenni a világ felé és kapcsolatot keresni.
Igen, mindenképpen, bár ugye ez egy történész bizottság is, valamennyi tagja történész, annyi mondjuk szabadság van a tagok kiválasztásában, hogy van, aki inkább kánonjogász, mint történész, vagy inkább művészettörténész, mint szorosabb értelembe vett történész, de a tagok nagy része az kifejezetten katolikus egyház történetével foglalkozik, tehát igazából nyitott a bizottság, amit a pápa is hangsúlyozott nagyon sok felé, de az egy nagyon fontos szempont. Pont ez egy katolikus bizottság, olyan értelemben is, hogy a tagjai mind gyakorló katolikusok, és feltétele a bizottsági tagságnak a rendezett magánélet, elnézést, hogy így fogalmazok, de ez azt jelenti, hogy vagy papi ember, vagy cölibátusban él, vagy keresztény házasságban. Tehát ez feltétele a bizottsági tagságnak. Tehát ilyen értelemben mi egy katolikus egyházi bizottság vagyunk, ugyanakkor történelmel foglalkozunk, viszont a történelmet nagyon széles értelemben vesszük. Erre egy egyetlen példát idézek, a bizottságnak igazából második János Pál pápasága óta, ugye a bizottság 1954-ben alakult, ezért 70 éves, de II. János Pál pápasága óta volt egy nagyon fontos feladat a nyitás az ortodox világ felé, ezért egy nagyon jó kapcsolatot alakított ki a bizottság a Szovjetunió, majd az Oroszország beli történészekkel, a Szovjet, majd Orosz Tudományos Akadémia világtörténeti intézetével rendszeresen közös konferenciákat rendeztek. Az egyiken nekem is szerencsém, megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem, ez 2014-ben az első világháború kitörésének évfordulóján. Sajnos ezek a kapcsolatok most éppen szünetelnek, de ugyanígy egy nagyon fontos az, hogy három kontinensről jönnek, olykor négyről a bizottság tagjai, tehát ez azt jelenti, hogy ez tényleg jelképezi a bizottságnak a nagyon gazdag nemzeti összetétele, jelképezi az egyháznak ezt a nagyon erős nemzetköziségét. Tehát mindenki a saját nemzeti kultúráját, nemzeti történelmét képviseli a bizottságban, ugyanakkor mindenki nyitott a többiekre is. Tehát ez ilyen értelemben ez egy nagyon izgalmas nemzeti bizottság, ugyanis a maga a bizottság 1954-ben mint a Vatikán Nemzeti Történeti Bizottsága alakult meg, mivel a Nemzetközi Történész Bizottság az nemzeti bizottságokból áll, a Magyar Nemzeti Bizottság is természetesen, és 1954-ben 12. Pius pápa megalakítja a Vatikáni Nemzeti Bizottságot, ami egy nemzetközi bizottság, tehát ilyen módon kicsit leképezi a nemzetközi bizottságot, mint egyetlen nemzeti nemzetközi bizottság. Elnézést, ez egy kicsit bonyolultul hangzik, de valójában ez adja az értékét. Itt volt az ülésen a Történész Világszövetség elnök nője is, egy francia kolléganő, aki egyébként kiválóan tud magyarul és magyar történelemmel is foglalkozik, és ő is hangsúlyozta ezt, hogy milyen jó, hogy van egyetlen nemzeti bizottság a Nemzetközi Történész Világszövetségnek, amelyik nemzetközi.
Ha a történészek együtt kutatnak és együtt találkoznak, akkor a történelem bizonyos eseményeinek a közös, harmonikus olvasatát keresi. Ugye ez lehetséges volt, vagy említetted volt II. János Pál pápa javaslatára együtt az ortodox történészekkel. Még mindig a keresztények közösségén belül maradva lehetséges volt ez alatt 70 év alatt együtt dolgozni protestáns történészekkel?
Természetesen például a reformáció 500 éves évfordulója 2017 nagyon fontos konferenciák voltak például Luther Mártonról és Rómáról, Róma és Luther Márton kapcsolatáról, de más alkalmakkal is természetesen együtt dolgozott a bizottság protestáns történészekkel, és igazából ez a fajta mondjuk együttdolgozás ortodoxokkal, protestánsokkal, de még inkább szerintem az, ahogy a katolikus világon belül ez a nagyon sok színűség, nagyon sok féleség, ami jelen van, ami az egyház nemzetköziségét jelenti, ez nagyon komoly mértékben gazdagítja magukat, a tagokat is, hiszen ahogy itt beszélgettünk például a mai ebédnél kollégákkal, hogy mennyire fontos az, hogy olyan történészek, akik mondjuk jönnek egy adott világból, egy adott nyelvi, kulturális közegből, találkoznak egy teljesen más kulturális nemzeti történetírással, és ahogy ezek együtt kezdenek játszani, együtt kezdenek működni, ahogy megismerjük, hogy mások hogyan látják adott esetben azokat a nagyon hasonló jelenségeket, amelyekkel mi is birkózunk, mint kutatók, ez fantasztikus módon ki tudja tágítani a látásmódunkat, és egy nagyon komoly pluszt ad a kutatásaink számára.
70 év eltelt. Mi az, amit itt most a sok feszültséggel teli világban, a Szent Otyos utolla beszédében erre a konfliktusokkal teli világban, milyen olvasata lehetséges a jelennek, hogy valamilyen módon előbbre lássunk és tisztában lássunk?
Igen, hát ugye mindig ez a legnehezebb kérdés. Erre azt szokták mondani a történészek, hogy mi a múltat kutatjuk, és nem futurológusok vagyunk. Az biztos, hogy a történelemnek mondjuk a legegyszerűbb tanítás, amit komolyabb kutatások nélkül is láthatunk, hogy gyakorlatilag minden konfliktus, minden történelmi állapot egyszer véget ér. Tehát ugyanezt mondhatjuk a mostani háborúkra, a mostani konfliktusokra is. Ugyanakkor talán a legfontosabb tanulsága, ha ismernénk egymást, ha tudnánk egy kicsit a másik szemével is nézni, azt a bizonyos helyzetet, akkor feltehetőleg kevesebb konfliktus lenne. Ehhez viszont az fontos, hogy például mi történészek, akik ezzel foglalkozunk hivatásszerűen, ezt a fajta missziót felvállaljuk, hogy a szélesebb közönség számára azokat a tanulságokat, amelyek a történelemből adódnak, azokat közvetítsük, és tulajdonképpen egy kicsit azt kell, hogy mondjam, papagáj módon szajkózzuk, pontosan azért, hogy számukra is világos legyen, hogy azok a fajta konfliktusok, amik most a világban vannak, azok tulajdonképpen nagyon sokszor egymás nem ismeréséből, és ebből fakadó nagyon mély, akár évszázados gyűlöletekből fakadnak. Tehát, hogyha ezt tudnánk valamilyen módon közvetíteni, és tulajdonképpen erre utalt a pápa is a hit szereppel, illetve azzal, hogy a történelmi igazságot keressük, amelyet a forrásokból megismerhetünk, és ne az ideológiák mentén szajkózzuk ugyanazt a mondani valót, ha ezt tudjuk közvetíteni a nagyvilág felé, akkor valószínűleg mi is hozzátettünk egy kis lépéssel, de valamennyivel ahhoz, hogy ezek a konfliktusok idő után szelidüljenek és megszűnjenek.
Kedves Antól, köszönöm a beszélgetést és további jó munkát.
Nagyon szépen köszönöm.
A Molnár Antal történésszel, a Pápai Történettudományi Bizottság tagjával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat közvetítettük. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján. Isten közösségre, szeretett közösségre akar lépni velünk. E közösség mintája nem más, mint az Atya és a Fiú kapcsolata egysége. Jézus a mai evangéliumban kimondja a mennyei Atyával való kapcsolatának lényegét. Én és az Atya egy vagyunk. Az egykori hallgatóság aligha értette meg ezt az egységet, és a mi számunkra is titok. Az önmagát kinyilatkoztató Istennek adott válaszunk a hit, a hit engedelmessége. A hit nem csupán annyit jelent, hogy elhisszük mindazt, amit Isten állít, azaz nem vonjuk kétségbe szavainak igazságát, hanem értelmünk és akaratunk hódolatát, Isten előtti meghajlását jelenti. A hit válasz Isten kinyilatkoztatására és szeretetére. A kinyilatkoztatás Isten részéről leereszkedés, s ez leginkább a Fiú Isten megtestesülésében, emberré válásában mutatkozik meg. Nem kiérdemeljük Isten leereszkedését, hanem ingyenes ajándékként kapjuk. Ajándékként, amit akár vissza is utasíthatunk. Isten természetesen azt szeretné, ha hittel elfogadnánk őt, és engedelmeskednénk neki, azaz szeretett kapcsolatban élnénk vele. Jézus szavai alapján megvilágosodik számunkra az üdvösség útja. Hallgassunk az Úr szavára, kövessük őt engedelmes lélekkel, higgyünk abban, hogy ő az üdvösség közvetítője, fogadjuk el tőle az örök élet ajándékát.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Agri Bazilikából. Ma 23-án, kedden a következő az énekrend. Viszonylag egyszerű, mert csak a hozsannából éneklünk. Elsőként bevonulásra és felajánlásra a 85-ös számú éneket kezdősora. Örvendjetek, angyalok! Áldozás alatt a 141-es lesz, ez pedig nem más, mint a velünk lakó tiszta ostya, s kivonuláskor visszalapozunk a 89-es számú énekhez. A Krisztus virágunk, szép termőágunk kezdetűhöz. Még egyszer az énekszámok, tehát a hozsannából mind, így a 85-ös, a 141-es és a 89-es. Imádkozzanak velünk!